Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy te újra és újra közelengedsz minket magadhoz. Köszönjük a te szereteted hívó szavát. Köszönjük, hogy tudod, mire van szükségünk, és éppen azt akarod adni nekünk, estéről estére, ezen az ima héten is. Istenünk, látod, hogy milyen terhekkel, kérdésekkel, gondokkal, fájdalmakkal, vagy milyen örömmel jövünk mi estéről estére a te színed elé. Urunk, ott, ahol gyötör valamilyen gond, bánat vagy kérdés, te adj nekünk választ, megoldást. Ha pedig valami örömünk van, adj nekünk azért hálás szívet. Köszönjük, hogy te kész vagy újra úgy beszélni velünk, mint atya a gyermekeivel. Köszönjük, hogy lehajló szereteteddel ismét föl akarsz emelni minket, mert látod, sokszor úgy lehúznak a hétköznapok a maguk gondjaival, terheivel, sokszor úgy megkísért minket is a bűn, és nincs igazi belső békességünk, ezért szükségünk van rejád, aki a mi békességünket biztosítani tudod. Urunk, békíts ki minket önmagaddal, mert látod, hogy mi a magunk erejéből nem tudjuk megőrizni a mi szívünk békességét, és nem tudunk fele barátainkkal sem mindig békességben lenni. Áldunk azért, hogy kész vagy ma is gazdag áldásodat széthinteni rejánk, és hisszük, hogy ennek az áldásnak a hordozóivá akarsz és tudsz tenni minket a hétköznapokban is. Jézusért kérünk, atyánk, hallgasd meg kiáltásunk szavát, és hajolj le hozzánk a te megbékéltető szereteteddel. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és készüljünk Isten igének a hallgatására. elénekelve a 167. éneket. A 167-es ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, az 5. részben, a 18. és a 19. versekben. Pál apostolnak a második korintusi leveléből, az 5. részből, a 18. és 19. verseket olvasom. Hallgassuk figyelmes és csendes. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és rejánk bízta a békéltetésnek igéjét. Rejánk bízta a békéltetésnek igéjét. Eddig tart az alap. Kedves testvérek, ennek az ima hétnek a programja szerint estéről estére a második korintusi levél 5. részén haladunk végig, és innen estéről estére ki van emelve egy-két versnyi üzenet, és ennek az összefüggésében helyezkedik el ez a mai két igevers is. Azzal kezdődik ez a sorozat a 14. verssel, hogy a Krisztus szeretete szorongat minket. És a Krisztus szeretete az, ami utánunk jön azért, hogy minket megtalálva megbékítsen az Atyával. Ilyen közben járó, békéltető szolgálatot vállal Jézus az ő élete föláldozása árán is akár, azért, hogy mi békességben éljünk a mi Teremtő Istenünkkel. És nyilván ennek következménye az, hogy békességben fogunk élni egymással is. Most ez a ma esti üzenet dióhéjban, hogy mit jelent megbékülni Istennel, és mit jelent ennek nyomán a békéltetés szolgálatát vállalni, hogy megbéküljünk egymással is. Sőt, másokat is oda segítsünk, hogy megbéküljenek Istennel. Egy kis illusztrációval kezdeném, egy történet szerint egy nagyvárosi bérháznak az udvarán összeverődnek a gyerekek, és hát zajos játékba kezdenek. Megy darab egy ideig ez a zajos játék, amikor egy idős férfi kilép az ő lakásából, és úgy rájuk kérdez a gyerekekre, hogy hát mit játszottok ti ilyen zajosan, gyerekek? Hát közülük az egyik bátrabb legény oda kiállt, hogy hát mi háborúsdit játszunk, ugye? Egyiknek bot van a kezében, másiknak más eszköz, és aztán ott üldözik egymást, csetepat és zajlik, ugye? Mert ők úgymond háborúsdit játszanak. Aztán visszahúzódik ez az idős férfi a lakásába, tovább zajlik odalent a csetepaté, és egyszer csak ki nyitja megint az ajtót, és oda szól a gyerekeknek, hogy gyerekek, nem lenne jobb nektek békézdit játszani? Hát a gyerekek nem nagyon reagálnak erre a javaslatra, tovább futnak, rohannak, csetepatéznak, de egy kis idő múlva egyszer csak arra lesz figyelmes a már lakásába visszavonult idős férfi, hogy felnyílik az ajtója, és berontanak a gyerekek. És az egyik bátrabb legény kérdezi, bácsi kérem, hát hogy kell békésdit játszani? Hogy kell békésdit játszani? Nagyon érdekes és tanulságos ez a kis gyermek történet, annak kapcsán ugye, hogy háborúsdit lám már a gyerekek is tudnak játszani, békésdit viszont mi felnőttek sem tudunk igazán játszani. Mi nemrég jöttünk haza Svájcból, meghívott a fiunk, aki ott él, 3 fiú gyermekük van, 3 apró unoka ott egy csomóban, a legnagyobb csak bő 4 éves, és a legkisebb 8 hónapos, és hát biza ott naponta zajlik közöttük, a két nagy között főleg a csetepaté, a háborúsdi is akár. És biza nem kis erőfeszítésbe kerül a szülőknek, vagy nekünk nagyszülőknek, amíg ott voltunk néhány napig, hogy valahogy lecsendesítsük a helyzetet, és háborúsdi helyett megtanuljanak békésen játszani. Most testvérek, az egész emberiség történetét végig kíséri ez a háborúsdi. Nézzük az első testvér pár életét. Ott van Kain, aki agyonüti az öccsét, Ábelt. Mi előzi meg ezt? Tudjuk jól a történetet. Az irigység, mert az Ábel áldozata kedvesebb volt Istennek, mint a Kainé. Aztán az irigységet követi a bosszúvágy, a harag, és végül a gyilkos szándék, ami aztán tetlegességé fajul, és gyilkosságba torkolik. És végül lehetne az egész emberiség történetét nyomon követni, hogy mi minden előzi meg a háborúsdit, irigység, hatalomvágy, önzés, féltékenység sokszor, ugye, és a másik javainak az elkívánása, és még sok minden megelőzi a gyilkos szándékot, ami háborúsdiba torkol. Mondhatnánk, hogy az egész emberiség történelmét Kain gyilkossága óta a vérontás kíséri. És bizony krízisben van ma is a világ, látjuk, ma már egyenesen azt mondják a politikusok, szakértők, társadalomkutatók, hogy ma már a 3. világháború zajlik, csak ma már egészen más eszközökkel, más módszerekkel, mint az 2. világháború. Mert lám, itt, ott, amott csap le az ellenség, terrorista akciók, különös támadások nyomán és formájában, és bizony ez a krízis még egyre inkább el fog harapózni, és ezért egyre több félelem kíséri a mindennapok életét. A neves francia író André Morrow 1970-ben már azt írta, hogy krízisünk a legerősebb civilizáció krízise, amit a világ valaha is ismert. Az első civilizáció vagyunk a világtörténelemben, amelyiknek nincs egy középpontja, és civilizációnk rákényszerül megtalálni ezt a középpontot, az alapvető értékét, különben szét fog esni. És nagyon valós prófétai látása van ennek a francia írónak, aki közel 50 évvel ezelőtt fogalmazta ezt meg, hogy lám, a civilizációt az a veszély fenyegeti, ezt a nyugat-európai gazdag és fejlett társadalmat is, ugye, aminek most a széthullását látjuk, az a veszély fenyegeti, hogy széthull, ha nem talál rá újból arra a megtartó központra, amit nyilván Istennél kellene keresni. És a megoldás tehát éppen ezért az, amit Lám Pál apostol közel 2000 évvel ezelőtt leírt, hogy béküljünk meg Istennel. Mert az az ember, aki nincs jó viszonyban Istennel, aki folyton hadilábon van az ő teremtőjével, az az ember, aki úgymond tud róla, de nem akar szövetségre lépni vele, azaz hátat fordít neki, ez az ember nem tud békességben élni. Annak idején Voltaire, a neves francia filozófus, aki sokat hadakozott Isten ellen, egyház ellen, Biblia ellen, kereszténység ellen, azt mondta Isten kapcsán, hogy mi tudunk egymásról, de nem beszélünk egymással. Ugye ez a hétköznapok gyakorlatából is ismerős. Amikor két szomszéd haragban van, nyilván tud egymásról, ismeri is egymást, csak nem beszél egymással. De hallottam én már házastársakat is, egyik esetre gondolok hirtelen, egy szatmári házaspárra, ahol volt úgy, mesélte nekem a feleség, hogy egy kerek hétig nem szólalt meg a férje. Mert ő haragudott a feleségére. A feleség hívta ebédelni, hívta vacsorázni, szólt hozzá, az egy kukkot nem válaszolt, jött, leült ebédre, vacsorázott, fölállt az asztaltól, meg nem köszönte. Egy hétig nem szólt a feleséghez, mert most haragban vagyunk. Nos hát, hányszor éket tud verni a kapcsolatainkba a gonosz, és amikor nem vagyunk igazán békességben Istennel, akkor egymással sem tudunk, de önmagunkkal sem vagyunk igazán békességben. És ez a legrettenetesebb állapot. Amikor az ember a saját szívét érzi nyugtalanságban, feszültségben, és nyilván az orvosok is igazolják ezt, hogy ez még az egészségünkre is milyen káros. Nem tud az ilyen ember nyugton aludni, az ilyen embernek sokszor étvágya sincs, az ilyen embernek a stressz szintje is olyan magas, ami már veszélyezteti az egészségét, és bizony ezért megy utána Isten az embernek, és próbál az ő szeretetével, lehajló kegyelmével békéltetni minket önmagával, és békéltetni minket egymással is. Ugye már az első bűneset után tanúi vagyunk annak, hogy Isten utána megy Ádámnak és Évának. És megkeresi: Ádám, hol vagy? Kain gyilkossága után szintén utána megy Kainnak, és megkérdezi, hol van Ábel, a te testvére. Isten mindenképpen azon fáradozik, hogy rendezze azt a viszonyt, amit a bűn megrontott. Amikor megtörténik Péter háromszoros tagadása, Jézus a feltámadása után utána megy Péternek, és a Genezáret partján, ugye, miközben ott együtt ebédelnek, háromszor kérdez rá: Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Mert ha a szeretet kapcsolat megtörik, nyilván ott tagadás bűne miatt megtört, akkor Péternek nyugtalan volt a szíve, és ezt a nyugtalanságot akarja föloldani Jézus az ő háromszoros kérdésével, hogy rendbe tegye az ő kapcsolatukat. És nyilván ezért jön oly gyakran utánunk is. Ezért kérdez rejánk, akár otthoni bibliaolvasás rendjén, mert meg tud szólítani a te békétlen állapotodban, A feszült családi helyzetben, akár egy istentiszteleten, egy igei üzenet által, egy igehirdetésben is rá tud kérdezni. És enged, hogy ilyen személyesen kérdezzen rejád, hol vagy, mit tettél, hol a te testvéred. Egyszerűen miért nem vagy ott, ahol lenned kell, vagy miért hiányzik a te testvéred onnan, ahol lennie kellene, vagy úgy, ahogy Simonra rákérdezett, szeretsz-e engem? Mert minden ezen múlik. A békességünk, az örömünk, hogy a szeretet kapcsolatunk rendezett-e. Ugye emlékszünk, Pál apostol a Galata 5.22-ben felsorolja a lélek gyümölcseit. A Szentlélek 9 gyümölcsét nevezi meg. És első helyen a szeretetet nevezi meg. És utána jön az öröm, a békesség, a hűség, a türelem, a szelídség és a többi. Mert ha a szeretet a helyén van az életünkben, akkor az öröm is, a békesség is, a türelem is a helyén lesz. És akkor valóban tudjuk, hogy hogyan járjunk békességben, és vigyázzunk arra, hogy ez a békesség ne törjön meg. Olyan jó lenne békétlen állapotunkban nagyon őszintén vallani, ahogyan Ady Endre fogalmazott egyik neves versében, az Imádság háború után című versében annak idején. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Uram, háborúból jövök én. Honnan jössz, testvérem? Honnan jövök? Sokszor meglátszik az arcunkon, meglátszik a tekintetünkön. Érződik a hangvitelünkön is az, hogy honnan jövünk. Békességből jövünk? Rendezett kapcsolatból jövünk? Nyugodt állapotból jövünk? Meglátszik a tekintetünkön, magatartásunkon, megszólalásunkon. Rögtön reagál a környezet arra, hogy mi honnan jövünk, mert eláruljuk azt, hogy honnan jövünk. Aki a háborúból jön, azon látszik. Akár a vérfolt, akár a sebesülés, akár a rongyos ruha, akár a meggyötörtség, a kiéhezettség, a kimerültség, a háború lemeríti az embert és tönkreteszi. Külső fizikai értelemben is, de belső lelki értelemben is. És éppen ezért mondja Isten, hogy béküljünk meg vele. Jézus Krisztus által mondja, magával megbékéltetett minket Isten, Jézus Krisztus által. Nem én tudok megbékülni a magam erejéből, hogy kapaszkodjam, vagy valami teljesítményt fölmutassak, hogy ennyiszer jártam templomban egy éven keresztül, vagy ennyi adományt tettem a persejbe, vagy ennyiszer látogattam meg a betegeket, és akkor ezáltal valahogy megengesztelődik Isten, és én a magam teljesítményével ki tudom békíteni őt önmagammal. Nem így működik. Hanem azt mondja, hogy Isten megbékéltet önmagával Jézus által. Ő teszi meg a kezdeményező lépést. Ő jön utánam, ő kérdez rejám, ő beszél a szívemre, úgy, ahogy a tékozló fiúnak az ő atya. Amikor kisietett eléje, mikor látta, hogy távolról közeledik. Kisiet eléje, és kitárt karokkal fogadja, és ölelésre készen körbe csókolgatja, hogy megkönnyítse az ő hazaérkezését. Ez az isteni szeretet kezdeményezése, amikor elénk siet, hogy a megbékélés szándékát már messziről érzékeltesse velünk. Pál apostol itt az eredeti szövegben egy olyan kifejezést használ a megbékélés kapcsán, ami pontosan azt jelenteni más fordításban, hogy abba hagyni az ellenállást. Abba hagyni az ellenállást. Ugye, aki megmakacsolja magát, és csökönyös marad a másik megbékélő szándéka irányában, az nem akarja abba hagyni az ellenállást. Én nekem már nagyon sok ilyen esetem volt, hogy gyülekezeti tagokat kellett kibékítsek egymással. Vagy éppen házastársakat kellett kibékítsek egymással. És olyan döbbenetes tapasztalni, amikor csökönyösen tartja egyik vagy másik fél a maga igazát, és nem akarja abba hagyni az ellenállást. Egyszerűen nem akar megalázkodni a másik előtt. Abból soha nem lesz megbékélés. A megbékéléshez abba kell hagynom az ellenállást, és meg kell alázkodnom. Igen, Uram, jövök. Úgy, ahogyan Simon Péter is megalázkodott Jézus Krisztus közelében, és ki tudta mondani háromszor, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Annak ellenére, hogy megtagadtalak, én szeretnék veled maradni mégis. És köszönöm, hogy visszafogadtál. És köszönöm, hogy nem dorongoltál le a tagadásom miatt, és nem csaptál agyon, és nem zavartál el a közeledből, hanem utánam jöttél, hogy szeretetedről folyamatosan biztosíts engem. Az irodalom történetnek egyik szép epizódja Paul Claudel neves francia keresztjén írónak a megtérés története, amit ő maga jegyzett le. 1886 karácsonyán történt ez a nagy lelki fordulat az ő életében, amikor elment egy karácsony esti misére, ugye francia katolikus lévén, és egyszerűen megfogta nem csak a templomnak az a különös karácsonyi varázsa, hanem az igének az az élő üzenete, ami direkt személyesen az ő szívét megérintette. És leírja utóbb az ő naplójában ezt a különös élményét, azt mondja, hogy nem adtam ugyan meg könnyen magam, mindent megtettem, hogy ellenálljak, a hívás azonban erősebb volt. Előtted álltam, Uram, vallja később, előtted álltam, Uram, mint a bajnok, aki nem azért hajol meg ellenfele előtt, mert gyönge, hanem mert amaz erősebb. Rádöbbent ugyanis arra, hogy aki őt hívja, aki őt keresi, az erősebb, mint ő, és végül megadta magát minden korábbi csökönyös ellenállása, dacára is. Nos hát, ebből fakadt aztán az a nagy, kibontakozó, keresztjén írói mű, ami olyan szépen tükrözi azt, hogy mit jelent, mikor akár egy ilyen elit értelmiségi ember életébe is belép a megbékélés szándékával. Maga az élő Isten. Pál apostol azt mondja az Efézusi levél második részében, 13. 14. versben, érdemes ezt szó szerint hallgatni, hogy ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, és ő tette egyé mind a két nemzetséget, lerontva a közbevetett választófalat, és lerontotta az ellenségeskedést az ő testében, itt Jézus kereszt halálára utal Pál apostol. Tehát, akik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek Krisztus vére által, mert az a választófalat, amit a bűn épített oda közétek és Isten közé, azt Isten lebontotta. Ugye emlékszünk, hogy milyen nagy történelmi fordulat volt Berlinben, a ketté választott fővárosban és ketté választott Németországban az, amikor jött az új világ, akkor lebontották az egységre törekvés jegyében a németek azt a válaszfalat, amit ugye a vesztes németeknél a fővárosuk szívébe épített a Szovjetunió, ugye az ellenség, és ez volt az ő új kezdetüknek, egymásra találásuknak a nagy látható jele, hogy saját kezükkel nekiálltak lebontani ezt a választófalat. Most hát ezt teszi Isten. Amit a bűn odaépít, meg a mi önzésünk, a makacságunk, a kemény szívűségünk odaépít sokszor közénk, azt Isten szeretete le akarja bontani azért, hogy mi így ismét egymásra találjunk. Igen, ilyen csodálatos megtapasztalásokról lehetne beszámolni. Egyszer egy lelkész írja le az ő naplójában, hogy evangélizált valahol, és látta, hogy egy asszony valahogy úgy a templom sarkába ül be, és úgy szinte rejtve akar maradni, de már a harmadik estén sírva hallgatja az igét, a következő estén még jobban összetörik az ige súlya alatt, és aztán a szóba állva a lelkész vele hallja a vallomást tőle, hogy hát úgy érzem, hogy teljes békességre jutottam Istennel. Igen, ám csak, hogy ez a lelkész ismerte ezt az asszony, a családi hátterét is, és azt mondta neki, hogy én viszont azt mondanám, hogy még nem jutott teljes békességre Istennel mindaddig, amíg nem megy el, és nem békül meg az anyósával is. Megértette az üzenetet ez az asszony, és rögtön engedelmesen így válaszolta a lelkipásztornak, igen, értem, megyek. És ment, és rendbe tette az anyósával való kapcsolatát, mert az Istennel való békesség csak akkor teljes, hogyha a fele baráttal való békesség is gyakorlatban megvalósul. Reményik Sándor, a neves költőnk azt mondja, ugye, a híres versében, a Békesség Istentől című versében, hogy az Isten békessége ragad. Az Isten békessége ragad. Azaz, ha kaptad az Isten békességet Jézus Krisztus kereszthalála áldozata árán, akkor ez a békesség ragadni fog, és túl sugároz rajtad, és célba érkezik ahhoz, akivel neked rendezned kell a megromlott kapcsolatodat. Nos hát, Jézus Krisztus nem véletlenül köszöntött így feltámadása után a tanítványaira, akik ugye zárt ajtók mögött rejtőztek a zsidóktól való félelem miatt, hogy békesség néktek. Ott van a nagyon közismert ószövetségi történet, amikor megbékül József az ő testvéreivel. Nem a testvérek tesznek nagy dolgokat annak érdekében, hogy valahogy kiengeszteljék Józsefet, hanem végül József, aki sorozatosan megajándékozza őket, noha egyebet érdemeltek volna, mert ugye először meg akarták ölni, aztán kudva dobták, aztán rabszolgának eladták Egyiptomba, ahol aztán megjárta, tudjuk, a börtönmélységeit is. Nem ezt érdemelték volna a testvérek, hanem úgymond a jogos bosszút érdemelték volna. József nem ezt tette, hanem mindent megtett annak érdekében, hogy a szeretetéről és bocsánatáról biztosítsa őket. És a végén, mikor már ennyi jelét kapták az érthetetlen jóindulatnak, megtörtek, mert ők magukban kezdtek gondolkodni, és hangosan megbeszélték is egymás között, hogy lám-lám, ez a büntetés, a visszatartás, stb., ez a keménység, amivel József úgy bánt velük az elején, ez azért volt, mert, és akkor eszükbe jutott a régi bűnük, hogy hogyan bántak el valamikor Józseffel az ő testvérükkel. És lám, József a végén leleplezi magát, megismerteti magát a testvéreivel. És amikor azok megrettennek, hogy na most jöhet a bosszúállás, mert a nagyhatalmi József kezében vagyunk, ne féljetek, azt mondja, Isten küldött el előre azért, hogy ti megtartassatok. És jertek közelebb. Leszerelte azt a rettegést a szívükből, ami ott volt. Nem kellett félniük, mert József nem akart bosszút állni rajtuk, hanem közelebb hívta magához őket, és végül a nyakukba borult, és sírt a nyakukon, akárcsak ugye a tékozló fiú az ő apja vállán bizonyára meghatódva ölelte át azt az apát, aki ilyen szeretettel fogadta őt vissza. Izsaiás 57.21-ben azt olvassuk, hogy nincs békességük a hitetleneknek. És mi ezt nagyon jól tudjuk, saját tapasztalatunk. Amikor megtörik az Isten iránti hűségünk, nem arról van szó, hogy megtagadjuk Istent, hogy ateisták leszünk, nem. Hanem amikor megtörik az Isten iránti hűségünk, akkor megtörik a békességünk is. És ezért mondja Izsaiás proféciája, nincs békességük a hitetlenek. Ott ugye az a közismert szó van a héber nyelvből, hogy sálom, amit gyakran hallunk mi is, ugye a zsidók ma is így köszöntik egymás, sálom, az többet jelent, mint a háború hiánya. Amikor a héber nyelv, a bibliai nyelv ezt a kifejezést használja, hogy sálom, akkor ez jelenti a szövetségen belüli nyugalmat, az Isten szövetségén belüli biztonságot, rendezettséget, boldog állapotot. És ez a nagy kérdés, ugye, hogy rendelkezünk-e mi ezzel? Az Isten szövetségén belüli nyugalommal, biztonsággal, rendezettséggel és boldog állapottal. Ha nem, akkor még mindig érvényes ez a felszólítás a Pál apostolnak, hogy béküljetek meg Istennel. És ha ez megtörténik, akkor utána jön a békéltetés szolgálata. Mert azt mondja itt Pál, hogy ránk bízta a békéltetés igéjét és a békéltetés szolgálatát. A békéltetés igéjét. Hogy menjünk és szóljuk ott, ahol háborúság van, a békéltetés szavát. Ott, ahol szomorúság van, az örömhírt szóljuk. Ott, ahol félelem van, a bátorítás szavát szóljuk. Ott, ahol nyugtalanság van, a nyugalomra, a csendre intésnek a jó hírét vigyük. Nyilván a megbékeltetés szolgálata nem könnyű dolog. Nagyon rizikós oda menni két veszekedő ember közé, és próbálni őket kibékíteni. Lehet, hogy kapok én is egyet-kettőt, miközben próbálom lecsendesíteni a verekedőket. De Jézus Krisztus éppen ezt vállalta föl, akár élete árán, megsebződése árán, halála árán, hogy megbékéltessen minket Istennel, és megbékéltessen minket egymással. Nagyon friss élményem a múlt esztendőből az, amikor egy fiatalabb házas párt kellett megbékéltetni, párommal együtt többször is közben járó beszélgetést folytattunk velük. Ő külön a feleségei, külön a férjel, aztán közösen négyesben is, több ízben is, mert hogy megromlott a házastársi kapcsolatuk annyira, hogy külön is költöztek már egymástól, és válni akartak két gyermek mellett, és mi tudtuk azt, hogy nem a válás a megoldás az ő krízis helyzetükben, hanem az, hogy külön-külön férj is és feleség is béküljön meg újra Istennel, és utána meg tudnak békülni egymással. És hála az Úrnak, megtörtént több beszélgetés, lelkigondozás után, és végül ima közösség után is, mert eljutottunk oda, hogy ők is aztán bűnbánattal és töredelmesen tudtak imádkozni azért, hogy Isten gyógyítsa meg az ő megromlott kapcsolatukat, amit hát ugye a sok emberi gyarlóság okozott, mert hát ugye mindenki próbálta a maga vágyait a másik irányába megfogalmazni, és mindenki próbálta mindkét fél ugye a maga igazát alátámasztani, de hát végül ezek a magunk igazságai mind-mind összetörnek, megszégyenülnek az Isten igazsága, a nagy igazsága előtt, porba hullnak, és nincs mivel vádolni a másikat, mert egyik sem jobb a másiknál ilyen esetben, mindig kiderül. Mi annak örülünk, hogy most együtt vannak, és együtt járnak a templomba, és nem hult szét a családi fészkük, mert az Isten békessége fölülírta az ő háborús állapotukat is. Hadd zárjam Assisi Ferenc gyönyörű imájával, aki ezt a bizonyára sokak által ismert gyönyörű verset így fogalmazta meg imádságos formában: Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek ott, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az felébred, az örök életre. Nyilván ez az esély adatik a keresztény embernek, aki Krisztus által megbékül az ő Istenével. És ez az esély adatik arra nézve is, hogy a megbékeltetés szolgálatát fölvállaljuk, és vigyük oda, ahol háborúság van, az Isten megbékeltető szavát. Ahol gyűlölködés van, vigyük az ő szeretetét, ahol békétlenség van, vigyük az ő békességét. Ehhez el kell kérni felülről az erőt, az indítatást, a bölcsességet, és a bátorságot is ahhoz, hogy az ilyen nem kívánatos, feszült helyzetekbe is akár be tudjunk lépni az Isten békességével. És meglátjuk, hogy a legnagyobb jutalom az, amikor látunk két embert megbékülni egymással. Vagy látunk megbékülni hitetlenségben, kételkedésben vergődő lelkeket magával, az élő Istennel. Ágoston a neves egyházatya, aki a 4. század végén, 5. század elején élt, azt mondja, hogy egy eltévedt visszatérítése és egy bűnös megmentése magasztosabb dolog, mint az ég és föld teremtése. Ezért mondja Pál apostol itt az alapigénket megelőző versben, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és imék újjá lett minden. Új teremtés. Csodálatosabb dolog átélni az újjászületést Krisztus által, mint magát a teremtett világot. Ámulni, bámulni és csodálni. Azt mondja Ágoston tovább, ahhoz, hogy egy bűnöst megmentsünk, ahhoz, hogy egy eltévedt lelket visszatérítsünk Istenhez és megbékítsük vele, ehhez só és világosságnak kell lenni. Mert ha vak vezet világtalan, mindketten verembe esnek. A jóra való intés viszont legyen olyan, mint a balzsam. Az eltévedtnek kínáljunk bort és olajat, az igazság tiszta borát és az együttérző jóság olaját. Egy csepp mézzel egész mély rajt gyűjtesz, de egész hordó ecettel egyet sem. Méz van az ajkunkon, vagy ecet? A méz vonza a méheket, az édes szó a megbékéltető beszéd, lecsendesíti a háborgó lelkeket, és bizonyára ez a szolgálat a legszebb, legnemesebb feladat, amit Isten az ő gyermekeinek ad ezen a világon. És testvérek, nehogy azt gondoljuk, ez csak a lelki pásztor munkája és feladata egy gyülekezetben, mert a hétköznapok sűrűjében, az emberi kapcsolatok feszültségében minden gyermekét föl akarja használni Isten a megbékéltetés szolgálatában. Hát ehhez adjon Isten nekünk erőt, bátorságot, szeretetet, türelmet, alázatot és reálfigyelést, hogy így tudjunk mi a megbékéltetés eszközei lenni az ő kezében. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 370-es éneket. A 370-es ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Úristen, csak néked éneklek.
Békességet, ízét érzeni, Csak a méd lelked által kéreted, te szükségét beteljesíted, mert Jézus hozzád utat készíted.
Háladással köszönjük neked, szerető Istenünk, hogy ma is fáradozol azon, hogy megbékéltess minden embert önmagaddal. Istenünk, mi tudjuk, tapasztaltuk már, mit jelent, amikor a te szavadra lecsendesül nem csak a tenger, a vihar, a szél, hanem a mi szívünk háborgása is. Amikor a családba beköltözik a te belépéseddel a mennynek a békéje. Amikor nem kell egymásban ellenséget látnunk, hanem felebarátot és testvért. Amikor úgy tudunk leülni, akár két szomszédként egymással egy asztalhoz, mint testvérek. Amikor férj és feleség úgy tud leülni a Biblia mellé, mint akik Krisztusban egymásra találtak, végérvényesen testvérekként is. Amikor szülő és gyermek úgy tud leülni, akár az urasztala köré, vagy az ige mellé, hogy testvérként felfedezik egymást. Istenünk, olyan jó lenne, hogyha a te békességed így ragadna, amikor a te szereteted így terjedne tovább általunk is másokhoz. Istenünk, segíts minket ebben, hogy a békesség eszközei lehessünk a te kezedben. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézus élete árán lehetővé vált az, hogy mi hazakerüljünk az atyai házba, és ott átéljük a megbékélésnek a csodáját. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy te akarsz minden otthonba igazi mennyei békességet vinni. És köszönjük, hogy ezt általunk is meg akarod tenni. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak magunknak tartsuk meg azt a mennyei békességet, amit tőled kapunk, hanem azt tudjuk szétosztani, továbbadni másoknak is. Könyörülj ezen a gyülekezeten, könyörülj a te népeden, könyörülj a mi nemzetünkön, Urunk, hogy a te békességed vegyen erőt rajta mindenkor. Áld meg Európa népét, áld meg a világ nemzeteit, könyörülj, Urunk, a nagyhatalmakon, akiknek van fegyver a kezükben, és van képességük arra, hogy békét is teremtsenek akár ezen a földön. Könyörülj, hogy ne a háborús, gyilkos eszközöket vessék be, hanem tudjanak tárgyalóasztalok mellett a te békességed eszközeiként munkálkodni a világ nyugalmán és jólétén. Urunk, köszönjük neked, hogy könyöröghetünk a betegekért, a szenvedőkért, a hitükért, üldözöttekért, könyöröghetünk a hideg téli estén, a hajléktalanokért, hogy menedékre találjanak. Könyörülj, Urunk, az éhezőkön. Köszönjük neked, hogy te gondoskodsz róluk. Istenünk, kérünk téged, maradj velünk, szeretteinkkel, közelben, távolban levőkkel. Hisszük, hogy a te jelenléted, kegyelmed elég nekünk ezután is a megtartatáshoz. Amen. Csendes imádságban hozzuk a mi szívünket Isten elé. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Áldásra várva énekeljük záróénekül a 487-es éneket, mind a két verset. A 487-es ének így kezdődik. Ó, terjeszt ki Jézusom oltalmazó szárnya!
O terjeszt ki Jézusom, oltalmazó szárnya, és sétítsen szét. Ó, türelmet vágyat, légy mindenem, légy fényem, sötétben jöjj az én. Nagy érgalmat, ahol élnem, szüntelen te segély, olmosson meg az értem, bőven old rád a vér. Új léleket könyörgöm, te áld meg éjszakán.
Az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.